Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma reggel eljött a kezemet személyes szóval. Amikor bevezetek, akkor igyekszünk mindig korábban idejönni, ennek persze ára van, de nagyon jó az, hogyha itt tudunk lenni már 4 órában vagy 20 perccel korábban, és jó látni azt, hogy jönnek az emberek oda menni hozzájuk köszönni, nekik köszönteni, hogy csak családias hangulatban Isten igéje körül összegyűlni. Isten igéje nagyon különleges a mi életünkben, és hadd olvassak fel Isten igével kapcsolatban néhány verset a 119. Zsoltárból, nem az egészet, az most rövid az időn. A 97. verstől a 105. versig. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem, bölcsebbé tesz ellenségeimnél a parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtapassam ígéret. Löndéseitől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid, édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt nincs és a te ígéd, ösvényem világossága. Isten igéje világosságot ad nekünk minden élethelyzetben, és bárcsak ma is a prédikáció Isten igéről szóló magyarázat, az üzenet világosságot ad nekünk, vezetne bennünket azon, abban a helyzetben, ott, ahol éppen vagyunk. Kedves testvérek, hadd olvassam fel a ma reggeli ige szakasz Kolossi leveléből, a 4. részből, 2-tól a 6. versig. Aki teheti, kérem, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Kolossé 4, 2-től 6-ig. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszeredett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Imádkozunk testvér. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked a névért, amit nekünk adtál, Jézus Krisztus nevért, és azért a munkáért, a váltság munkáért, amit elvégzett, és ami által az ő nevét úgy fölemelted, hogy rajta keresztül hozzád jöhetünk, hogy áthidalta az áthidalhatatlant, és a mi bűneinket eltörölte egyszer és mindenkorra. Köszönjük neked azt, hogy az ő nevéért, az ő nevében járva imádsággal jöhetünk, hogy hálát adhatunk valóban mindenért, könyörödhetünk, közben járhatunk. Egyszerűen csak elmondhatjuk neked azt, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami könnyű, mi bánt, minek örülünk, miért vagyunk hálásak. Köszönjük, hogy által azt mondhatjuk neked, hogy Abbá, Atyánk. Köszönjük, hogy gyermekeinkért fogadtál bennünket kitörölhetetlenül. Köszönjük, hogy soha el nem múló bizalommal jöhetünk feléd. Köszönjük, hogy igét adtál nekünk. Köszönjük, hogy adtál ige magyarázókat, szolgáló testvéreket, akiket elhívtál és akiket felkészítettél időről időre. Köszönjük neked Mondit, és köszönjük az ő felkészülését. Kérlek, hogy áld meg őt most hatalmasan közöttünk, hogy tudja szólni a te üzenetedet. Tégy minket is alkalmassá arra, hogy ezt az üzenetet be tudjuk fogadni. Hogy tudjunk épülni belőle, hogy tudjuk elkötelezni magunkat újra és újra, napról napra, hétről hétre melletted, hogy tudnánk épülni, és minél inkább Krisztusnak a képére tudnánk formálódni. Mert nekünk jó az Istenünk. Nem neked jó azzal, hanem mi, nekünk jó az, és a te dicsőségedre tehetünk ezáltal. Köszönjük azt, hogy nem csak itt, hanem az országban, a világban sok helyen hirdetik a te ígédet. És imádkozom azért, hogy a te szent lelked jelenlétével légy itt közöttünk, és légy mindenütt, légy a gyermekeinkkel, és mindenütt, ahol a te igéd szól. Hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, hálásak vagyunk azért, hogy szeretett közösségben, testvéri közösségben lehetünk előtted. Hálásak lehetünk az énekekért, a dicséretekért, azokért a testvérekért, akik zenével segítenek bennünket. Legyen áldott a te neved, Úrunk, a Jézus Krisztus nevében. Amen.
Nemrég olvastam egy érdekes történet. Remélem, hogy ez nem történik az én életemben, de ha mégis remélem, hogy nem okozna problémát. De az történt, hogy egy férfi kezdett járni a gyülekezetbe. És amikor ez a férfi járt a gyülekezetbe, ő hallotta az igéhirdetőr hétről hétre, ő hallotta, hogy az igéhirdetőr nagyon szép dolgokat mond. De akkor ez az ember azt mondja, hogy én nem hiszem, hogy ő úgy tud élni, ahogyan ő beszél. És akkor ő felbérel egy nyomozót. És ő kérte a nyomozót, hogy te menjél a lelkész után. És nézzük meg, hogy ő valóban milyen ember. Egy pár hét után a nyomozó azt mondta a férfinak, hogy utána néztem, valóban úgy él, ahogyan predikál. Ez az ember akkor megtért. Látjunk, ami történt. A mondani való az egy dolog. De a kérdés az, hogy hiteles-e. Ma elmondtam egy másik helyzet, biztos. Egy páron már hallottatok ezt tőlem. Egy lelkész ott Los Angelesben, amikor ott laktam, ő egyszer predikált arról, hogy milyen fontos becsületes lenni. Milyen fontos arra figyelni, hogy minden területben becsületesek vagyunk. Hogy nem szabad becsapni valakit a pénzzel és ilyesmivel. Következő héten a lelkész ment vásárolni egy nagy bevásárló központba, egy nagy áruházban. Ott a pénztárnálról fizetett, és a pénztáros visszaadta neki a pénzt. És túl sokat adott. És a lelkész azt mondta neki, hogy ne haragudj, túl sok pénzt adtál vissza. A pénztáros azt mondja, tudom, én ott voltam vásárnap az istentiszteleten. És kíváncsi voltam, hogy a gyakorlatban azt csinálsz, amit mondsz. Én azt látom, hogy az, hogy hogyan éljük, az nagyon fontos. Mielőtt nézünk itt a Kolossi negyedik részben azt a részt, hogy hogyan éljünk, szeretnék még egy dolgot érinteni a harmadik és negyedik versből, amikor Paul itt azt mondta, hogy kérte az imádságot, hogy ő szólhasson a Krisztus titkát. Ő akart mondani a Krisztus titkát. Mi az? Én azt mondom, hogy más szóval az az evangélium. Az az evangélium, hogy az ember üdvözöl, mert Jézus Krisztus meghalt az ő bűneiért. És ha mi elfogadjuk azt az ajándékot, akkor mi egy új életet kapunk. Sajnálom, az a tapasztalatom, hogy a mai világban ezt a titka nem minden helyen tisztán hirdetnek. Én azt látom, hogy van sok helyzetben, amikor valami más üzenetet adjuk a gyülekezetekben. Az egyik, ami történik, az, hogy az ember egyáltalában nem beszél, hanem csak próbál egy olyan hangulatot létrehozni, hogy valahogyan az a hangulat érintjen az ember szívét. Vannak olyan gyülekezetek, ahol az egyetlen hangsúly az, hogy olyan légkört kell létrehozni itt, a zenevel, a programmal, hogy az ember érzi valami a szívében. Mindegy, hogy érzi lényegében, de az, hogyha mi adjuk a megfelelő hangulat, akkor az embernek lesz valami tapasztalata. És az a tapasztalat, az, ami igazán számít. Nem az üzenet. Én azt mondom, hogyha mi átmenjünk erre, hogy csak a tapasztalat, az nem az igazi titka. Van egy másik, ami előfordul a kezetekben, és azt az üzenet szól, hogy ha te megtérsz, tovább nem lesznek problémák az életedben. Minden meg lesz oldva. Esetleg tovább mennek az a gondolakkal, hogy ha te megtérsz, és ha igazán jó a hited, akkor gazdag leszel, és akkor egészséges leszel. Én azt mondom, az egy nagyon csábító üzenet. Ki nem akar gazdag lenni, ki nem akar egészséges lenni. És az ember azt mondja, hogy jó, ez kell nekem. A probléma ezzel, hogy ez nem az evangélium. Ez nem a Krisztus titka. És számtalanszor látjuk ilyen helyzetekben, hogy egy idő után az ember nem lesz gazdag, és az ember beteg lesz, és csalódás, és elfordul. Ez nem az evangélium. Van egy harmadik. Esetleg ez a harmadik, ez a legrégebbi folyta, ami van. És az van, hogy az ember azt mondja, hogy te akarsz keresztény lenni? Jó. Az Ószövetségben van egy lista. Azt a listát nevezünk a 10 parancsát. Ezek szerint kell élned. És akkor keresztény leszel. Lényegében ez a fajta tanítás azt mondja, hogy a jó cselekedet által üdvözül az ember. Én növekedtem föl a gyülekezetben. De a gyerekkoromban én ezt láttam. Én meg voltam győződve arról, hogyha én akarok keresztény lenni, akkor be kell tartani bizonyos dolgokat. Ezt meg kell csinálni, és ezt nem szabad csinálni. És ha én nem csinálom ezeket, és ha én csinálom ezeket, akkor én fogok jutni a mennyországba. Lehetséges, hogy az ige hirdetők abban a gyülekezetben nem akarták ezt az üzenetet adni, de én ezt hallottam. És én emlékszem, én abban a feszültségben éltem, az első egy-két évem amikor gimnáziumban jártam, hogy én próbáltam olyan in Berlin. Nagyon nehéz így élni. Nagyon nehéz így élni, mert soha sem tudtam eleget tenni. Mindig éreztem azt, hogy ez kevés. És volt az a feszültség bennem. Lehet, ez kialakult hamarabb az én életemben, amikor 8 éves voltam, gyomor fekény volt. Nem jellemző egy 8 éves gyerekkel, de nekem volt. És szerintem egy része annak az volt, hogy már akkor próbáltam elérni egy mércét. És nem tudtam elérni azt. A Az iskola eredménye nem tudtam azt elérni, amit a nővérem elért. És nem tudtam úgy viselkedni az osztályban, ahogyan megfelel a tanárnak. Fiú voltam, mit vár tőlem? De ez volt, próbáltam elérni valamit. De ez nem az evangélium. Az evangélium nem egy érzés. Az evangélium nem a jó lét. És az evangélium nem a jó cselekedet. Az evangélium egy ajándék. Hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket, és ő az, aki ad egy új életet nekünk. Fontos, hogy amikor mi beszéljünk az evangéliumról, hogy világos legyen előttünk, hogy mi az evangélium. És ne menjünk bele ezek a könnyű tévedésekbe. Az ötödik vers. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt. A kedvező alkalmakat jól használjatok fel. A bölcs viselkedés. A te életed, ahogyan élsz a keresztény életed, az vonzó egy hitetlen embernek? Egy hitetlen ember azt mondja, hogy olyan jó az ő élete. Milyen jó lenne, ha én tudnám úgy élni, mint ő. Van több olyan dolgok, amit mi csináljuk a viselkedésünkkel, ami nem jó, és nem felel meg. Én felsoroltam egy párt. A lista, amit én leírtam itt a vázlaton, nem egy teljes lista. Én azt mondom, hogy egy sokkal hosszabb listát tudnak írni, ahogyan nem felel meg a mi viselkedésünk. Én csak egy pár dolgot szeretnék kiemelni ma délőtt. Az első az, hogy rossz az értékrendünk. Vagy másképpen én azt mondom, hogy a mi értékrendünk ugyanaz, mint az, ami van a világban. Akkor a mi életünk nem lesz vonzóbb, ha mi ugyanúgy éljünk, mint az átlag ember a világban. Ha a legfontosabb a mi életünkben az, hogy mennyit keresem, és mit tudok elérni az anyagi területen. Ha mindig erről beszéljünk, ha mindig ez a központi gondolkodás a mi életünkben. Milyen az értékrendünk? Az értékrendünk más, mint a hitetlen embere. Tudunk-e felretenni azokat a dolgokat, és teszünk azt, ami jó? A hegyi beszédben ismerjük azt a történet, amikor egy katona felkért valaki, hogy vigyen az ő utcáit egy mérföldet. És mi volt a gondolat, hogy ki az, aki megy még egy mérföldet? Abban az időben kötelező volt menni az egy mérföld. Ez ember nem tudta válaszni arra, hogy nem vagy igen. Az igazi segítség, az igazi jó lelkű ember az volt az ember, aki felállította, hogy én megyek még egy mérföld veled. Én azt látom, hogy a világban van nagyon sok rendes ember. Én azt látom, hogy a hitetlen emberek között vannak olyanok, akik szívesen segítenek a szomszédokat. Ha a szomszéd kölcsön kér valami, nem azt mondanak, hogy nem adom kölcsön. Szívesen adnak kölcsön. Hogyan vagyunk más? Mi valóban többet csináljunk, mint az a rendes, hitetlen ember? Én azt mondom, hogy túl gyakran azt kell válaszolni, hogy nem. Mi nem csináljuk többet. Mi csak ugyanolyan udvarias, mint a hitetlen. Mi csináljuk azt, ami illik csinálni, mint egy rendes szomszéd, mint egy rendes munkatárs. Én azt mondom, hogy az, ha csak annyit csináljuk, az kevés. Az olyan, mint minni az első mérföld a katonával. Föl kell tenni a kérdés magunknak, hogy hogyan mi tehetünk, hogy menjünk még egy mérföld. Mondom egy példát. Egy gyülekezeti tagról van szó, én nem fogok mondani az ő nevet. Egy pár ember esetleg tudja. Ezen a héten ő szabadságon volt. Ő mit csinált az egész héten, amikor szabadságon volt? Mint az egyik idősebb gyülekezeti taghoz megújítani az ő lakást. Egy hét keresztül oda ment dolgozni. Minden nap. Én azt mondom, hogy ez a második mérföld. Hogy valaki oda megy egy délután segíteni, bárki csinálja azt. De odaadni egy hetet, hogy oda megy segíteni valaki, aki nem is rokon, oda megy és segít egy hét keresztül, én azt mondom, hogy erről van szó. Ez a megfelelő értékrend. A másik viselkedés, amit nem jó. A törvénykezés. A törvénykezés az, amikor van egy olyan kép a hívő emberekről. Ha én keresztény leszek, mit van az ember? Akkor le kell mondani mindenről, amit jelentene öröm az életemben. Ha keresztény leszek, tovább nem szabad sportolni. Ha keresztény leszek, akkor nem szabad színházba menni. Ha keresztény leszek, nem szabad moziba menni. Ha keresztény leszek, akkor csak azt a tévéműsort szabad nézni, ahol van egy 12-es a sarokban. Én tudnám tovább felsorolni a dolgokat. És esetleg már, amit eddig mondtam, valaki úgy érzi, hogy egy kicsit messzere mentem. De én azt látom, mint hívő emberek, Isten nagyon sok szabadságot adott nekünk. És én azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy vannak olyan dolgok, ami bűn. És ha valami bűn, akkor kerülni kell azt. De én azt mondom, hogy mi túl gyakran teszünk valami a bűn kategóriába, ami nem bűn. És az veszélyes. Mert akkor teszünk valami plusz feltétel. lényegében az evangéliumhoz. És az a hitetlen ember, aki azt látja, nem kap egy tiszta kép, hogy milyen egy keresztény élet. Esetleg ismertek azt a történet, hogy egyszer egy sportoló megtért, és ő lett egy keresztény sportoló. Egy színész megtért, ő lett egy keresztény színész. Egy férfi, aki mafiázó volt, és ő megtért. És ő azt gondolta, hogy most már én egy keresztény mafiázó tudok lenni. Ez komolyan történt. Ő nem értette meg a lényeget. Ő azt mondta, hogy ez az ember, ez a sportoló tud keresztény lenni, és ő tovább tud sportolni. Mi a problém? Vannak határok, amit mi nem tudunk átlépni. De én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni, hogy mi nem hozunk létre olyan határokat, amit Isten nem hoz létre. És én azt mondom, hogy ebben a területben óvatos kell lenni. És ebben a területben lehetséges, hogy valami nem szabad nekem. Én nem tudok jó lelki ismeretet csinálni azt. De azt nem jelenti, hogy feltétlenül az bűn egy másik embernek. És az nem lenne jó, ha én próbálok akadályozni az őszabadságot, hogy én azt mondom neki, hogy ez nem szabad. Érdekes ez az igéje, hogyan kezdődik. A Kolosi 4. Azt mondja, hogy bölcsen viselkedjetek. Itt a bölcsességtől szükség van arra, hogy mi bölcsen látjunk azt, hogy mi az, amit szabad engedni, és mi az, amikor én túllépek a határ. Egy mások percre nem mondom azt, hogy nincs határok. Vannak határok. És ha átlépjünk az bűn. De én azt mondom, hogy sok helyzetben van egy vagy két méter, vagy egy olyan távolság, hogy hol kell húzni a vonal, és vannak emberek, akik itt húznak a vonal, és azt mondja, hogy minden utána az bűn. És vannak olyan emberek, akik itt húzna a vonal, és azt mondja, hogy minden ezután bűn, de van egy rész a kettő között. Mi van ezek a dolgokkal? Az egyik ember azt mondja, hogy bűn, a másik ember azt mondja, hogy nem. Én azt látom, hogy óvatos kell lenni. Tudjunk azt, hogy 100 évvel ezelőtt a legtöbb hívő ember azt mondta, hogy itt kell húzni a vonalt, ha beszéljük a színházról. A színház, egy hívő ember nem tud menni színházba. Soha. Mindegy, hogy nem. Én azt mondom, hogy ma a legtöbb keresztény ember azt mondja, hogy szabad színházba menni. Akkor egy olyan törvény hozott létre az egyház, ami nem kellett. Esetleg vannak olyan területek, amit mi mondjunk, hogy vagy mondom meg egy példát először. A tűzszekerek filmet a legtöbb ember nézte, ismerjük a film. Mi volt a probléma a sportolónak? A probléma az volt, hogy szabad-e sportolni vasárnapon. És ő azt mondta, hogy nem. Többször felmerült ez a probléma az én életemben, amikor a fiam vagy a lányom odajött hozzám, és azt mondja, hogy van egy sportesemény vasárnapon. Szabad nekem sportolni vasárnapon, vagy nem? Egy nehéz döntés állt előttem. Mert mi egy olyan társadalomban éljünk, valaki akar komolyan sportolni. Lényegében nincs az a lehetőség, hogy azt mondja, hogy vasárnapon nem. És ebben a kérdésben én szabadságot adtam a gyerekeimnek. Volt olyan eset, amikor olyan szabadságot adtam neki, hogy nem is kellett jönni Isten tiszteletre. Nem egy könnyű döntés. És ha ez túl rendszeres lenne, akkor muszáj lenne keresni valami más megoldást. Vagy egy másik sport, vagy az, hogy jó, rendben, de van egy másik gyülekezet, ahol mindig vasárnap délután van Isten tisztelet, és oda járhatsz. Az az érdekes, hogy az Eric Little, a sportoló, a tűzszekerekben, ő később misionárusként ment Kínába. És azt lehet tudni róla, hogy amikor ő misionárusként volt Kínában, ő szervezte sportprogramokat ott a táborban, amikor ő már háborús fogó volt. Ő szervezte sportprogramokat vasárnap délután. Mert akkor volt engedélyezve az. Szóval én azt mondom, hogy ezek nem könnyű dolgok. Egy ilyen döntést hozni. És én azt látom, hogy vannak határok. De én azt látom, hogy ebben a dologban az nem a fő kérdés, azt, hogy szabad-e sportolni vasárnapon vagy nem, hanem az a kérdés, hogy tisztelem Istent vagy nem. És az a kérdés, hogy hogyan tudok Istennel járni ezek a körülményekkel. Van nagyon sok gyülekezeti tag, aki a munkahelyen vasárnapon kell dolgozni. Mi a megoldás? Én azt mondom, hogy ezek a helyzetekben nincs egyszerű válaszok. De óvatos kell lennünk, hogy ne hozzunk létre egy törvény, ami nem létezik. Következő a viselkedésünkben az egység hiány. A János evangélium a 13. rész, a 35. versben Jézus mit mondott, hogy hogyan fognak tudni, hogy ők az én tanítványai? Az, hogy szeretik egymást. Jézus, amikor imádkozott a tanítványokért a főpapi imádságban a János 17. részben. Mi volt az egyik fő ima téma? Az egység. Én azt látom, és azt tapasztalom, hogy egy gyülekezetben mi tudunk egységben lenni. Az egy bizonyság tétel a kívülállók fele. De ha mi állandóan harcoljunk saját magunkkal, ha állandó feszültség van a gyülekezetben, akkor már nem hiteles. Hangsúlyozom azt, hogy az egység nem jelenti azt, hogy egyet értünk minden apró kérdésben. Az egység inkább az, hogy mi azt látjuk, hogy mi egy csapatban vagyunk. És az, hogy abban az egy csapatban együtt dolgozunk. Esetleg az egyik ember egy kicsit másképpen dolgozik, mint a másik. Adjuk a szabadságot, hogy másképpen csinálja azt a munkát. De a lényeg mindenkettőt csináljunk azt a munkát. Ez igaz, egy kis apró munkában együtt dolgozunk. Abban, hogy felújítunk a gyülekezeti házat. Az egyik ember ezt az eszköz akar használni a festéshez, a másik azt az eszköz. Én azt mondom, hogy az, hogy melyik eszköz használjuk a festésben, az nem a lényeg. Az, hogy fehér legyen a fa. Vagy ha beázik itt mögöttem, akkor az a kérdés, hogy akkor hogyan oldjuk meg azt? Én azt láttam, hogy gyorsan kell megoldani azt, de van számtalan módszer, amit lehet használni. Én azt mondom, nekem lehet, én ezt a módszert használom, a másik ember azt az módszert, de ez a feladat, megoldani a problémát. És ez az egység, amikor mi együtt tudunk érteni, hogy mi a feladat, vagy mi a probléma, és akkor adjuk egy kis szabadságot egymásnak abban, hogy hogyan oldjunk meg. Az egység. Dolgozni kell ezen. Testvérek vagyunk az Úrban. És nem szabad elfelejteni azt. Az utolsó itt a viselkedésben nagyon hasonló ahhoz a szeretet hiány. Ez a szeretet nem csak a testvérek fele van, hanem a kívülállók fele. Én azt látom, mint sor emberek, nagyon fontos, hogy mi tudunk kifejezni a szeretetet a kívülállók fele. Keresni a lehetőséget, hogy hogyan tudunk kifejezni a szeretet. A kis apró dolgokban, az, hogy mi odafigyeljünk. Következő gondolat ott a vázlaton, ami a 5. vers végén olvasunk. A kedvező alkalmakat jól használjatok fel. Érdekes módon, hogy a 2. Timoteus 4. részben a második vers a következőt olvasunk, hogy hirdest az igét, all élő vele akar, alkalmas, akar, alkalmatlan az idő. Ha valaki azt mondja, várjál egy kicsit, Manti, ez az igé a Kolossiban azt mondja, hogy használjunk ki az alkalmas időt. És az az ige a Timoteusban azt mondja, hogy használjunk ki az alkalmas és az alkalmatlan. Akkor melyik igaz? Én azt látom, hogy itt a Kolossiban, amikor beszél az alkalmas időről, beszél az az alkalmas időpont a hitetlen ember életében. Egy olyan időpont, ami alkalmas neki. Amikor Isten úgy készíti az ő szívét, Az első Timoteusban beszél róla. És amit mond nekem, hogy kész kell lennem, ha alkalmas nekem, vagy ha alkalmatlan nekem. Mert nem mindig lesz alkalmas idő az ő életében. És lehetséges, hogy alkalmatlan idő nekem, de most kész az szíve. És mindegy, ha én most terveztem, hogy ezt fogok csinálni, használni kell az alkalmas idő az ő életében. Hogyan használjuk ki ezeket a lehetőségeket? Én kell mondanom, hogy a héten én egy kicsit szomorú voltam, mert itt a gyülekezetben szerveztünk egy elradást. Hívtunk ide egy gyerekorvost, hogy ő beszéljen, hogyan kell bánni a gyerekekkel, hogyan orvosi szempontból mit kell tudni a gyereknevelésből. Én itt voltam, és én azt mondom, hogy egy rendkívüli jó előadás volt. Jó volt egy kicsit visszagondolni, milyen volt, amikor volt egy 2-3-4 éves gyerek a házban, vagy amikor volt egy csecsemő a házban. Én azt mondom, hogy a téma nem annyira érintett engem, mert már nálunk nagyobb a gyereke. De én azt láttam, hogy azok a dolgok, amivel egy bolya küzdködött, akkor ő érintette ezeket a kérdéseket. Az volt a szomorú nekem, hogy mi hirdettünk, hogy ez egy alkalom, amikor az édesanyjak tudnak hívni hitetlen édesanyjakat. Hogy itt legyen valami a gyülekezetben. És ha én jól emlékszem, volt egy édesanyja a gyülekezetből, akinek volt egy ilyen korosztályú gyerek, aki eljött az alkalomra. Egy. És az volt a segédlelkész felesége, azt mondom, hogy neki kötelező volt jönni. Én azt mondom, én egy kicsit kétségbe estem abban, hogyan tudunk evangelizálni. Érdemes-e tartani még egy orvosi előadás egy hónap múlva, ha senki nem el a lehetőséggel? Szükség van ilyesmire? Mi a feladatunk? Nem szervezünk semmit? Fogunk kell tenni a kérdés magunknak. Persze, nem könnyű eljönni a csütörtökön este a városon keresztül. De az első Timoteus, vagy a 2. Timoteus 4 szerint az alkalmatlan idő. De a kérdés, hogy lehetséges, hogy ez az alkalmas idő egy hitetlen embernek. És nem használjuk ki azt a lehetőséget. Nem csak az, hanem vannak más lehetőségek. A héten betörtek a kocsimba. Amikor történt, egy kicsit mérges voltam. Itt voltam a gyülekezeti házban, és hallottam, hogy az épület előtt indult a riasztó. Mielőtt odaértem a kocsihoz, kiszedtek a foci cuccaim a kocsiból, és elfutottak. De az érdekes az egészből, hogy múlt héten ugyanezt csinálták az Ivoja kocsijával. Ugyanazt vitték ki el a torna cuccát. És szóval az volt, hogy akkor én most már minden nap megyek a szerelőhez. Múlt héten mentem az Ivoja kocsijával, javítottak az ablakot, utána volt egy probléma a kocsimmal, az ajtóval, a kilincsel. Bementem szerdán, hogy javítnak a kilincset a kocsin. Szerdán javítottak. Csütörtökön visszamentem megint. Még egy betörés történt. Nevettek ott a szerelőnél. De amikor a fiú javította, akkor kezdtünk beszélgetni. És ő kérdezte, hogy nem lenne jobb élni az Egyesült Államokban? Ekkor azt kellett mondanom magamnak, itt van az alkalmas idő. És akkor csak egy pár mondatban magyaráztam neki, hogy én miért itt élek, és nem ott. Úgy mondom, az egyik érnek teljesen alkalmatlan volt nekem, én nem akartam ott lenni a szerelőnél. De kellett, hogy legyen nyitva a szemem, hogy itt van egy alkalmas idő. Itt van egy alkalmas idő. Paul imádkozott, vagy Paul kérte, hogy a gyülekezet imádkozzon érte, hogy nyitjan ki egy ajtót. Paul a börtönben volt akkor, és ő nem imádkozott, hogy nyitjan ki a börtön ajtót, hogy tudok kimenni innen, hanem ő azt mondja, hogy nyitja ki egy ajtót a szolgálatra. És Isten csinálta az ott a börtönben. Legyen az az imádságon, hogy Isten nyitjan ki az ajtót a szolgálat lehetőségre. És akkor vegyünk észre, hogy ez egy alkalmas idő. A beszéd. Egy mondatban. Ő azt mondja, hogy beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszéret. A só egy fűszér. És amikor használjuk a só, mint fűszér, mit csinál? Akkor jobban ízlik az étel. Mi tudunk sok mondani a sóról. Ha a sót ráteszünk húsra, akkor a hús hosszabban tart. De így nem beszél arról, amikor beszél a só, mert most fűszérként beszél. Ha van egy sév az újban, és én oda teszem sót, az nagyon fáj. Így! De itt nem arról beszél, amikor beszél a sóról. Itt a só, mint fűszer. Egy olyan, ami finomabb teszi azt. És ő azt mondja, hogy így legyen a mi beszédünk. Mikor beszéljünk valakivel, aki nem ismer Jézus Krisztus, mint megváltó. Úgy legyen a mi beszédünk, hogy vonzó legyen az, hogy ő tud egy kicsit kóstolni az, hogy milyen jó az, ami van nekünk. Így legyen a mi beszédünk. Úgy legyen a mi viselkedésünk, hogy vonzó legyen a mi hitünk. Hogy kívánatos legyen a mi Istenünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, nincs kérdés arról, hogy a mondani való a legfontosabb, ami létezik a világban. Az evangélium az a jó hír. Meg vagyunk győződve arról, nincs kérdés arról. De kérjünk, segíts minket, hogy mi tudunk bölcsön viselkedni. Nem könnyű. Vannak sok olyan terület, ami nagyon nehéz látni azt, hogy mi a helyes ebben a konkrét helyzetben. És nem tudunk egy törvényt létrehozni, hogy mindig ezt és mindig azt. És azért kérjünk, add nekünk bölcsességet ezek a döntésekben, hogy tehetünk azt, ami tetszik neked. És tudhatunk azt, hogy ha tetszik neked, az fog megfelelni a hitetlen embernek is. Segíts minket, hogy tudunk észrevenni az alkalmas időt, és hogy tudunk, hogy élhetünk azzal a lehetőséggel. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.